Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója.
Ez nem alibi,
ez tény.
Főtámogatónk a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink, 8 óra 12 perc van, de még mindig 2019. december 12-ét írjuk, és ha hiszitek, hanem még mindig a Millás reggeli szól a Jazzy Rádió 90.9 MHz-es frekvenciájára hangolt rádiókészülékekből és online csatornákból is. Kántor Endre az egyik ceremóniamester ma reggel.
Mihálovics András pedig a másik.
0-30-20-10-9-09, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is. A Soroksári áll, a Weissmanfréd is elhalálozott, mármint nem az iparmágnás, hanem a róla elnevezett út, gyanítom, erre akart utalni Mazda macska. Jöhet még közlekedési információ a fenti elérhetőségek valamelyikére.
Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki napra kész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. A Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
Most, hogy a srácok már az óviban és az iskolában vannak, beszélhetünk a marihuánáról és annak adózásáról, azaz a füst adóról, aki kalauzunk lesz ebben a érzékeny témában, dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide Kft. Ügyvezető igazgatója. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Nem is olyan érzékeny, hiszen amióta tőzsdei termékek ezek a cégek, többek között, ugye, és komoly felfutása volt még az ilyen alapoknak is, amik összegyűjtik ezeket a cégeket. Azért érdemes arról beszélni, hogy egyáltalán hogy van ez az egész.
Először is nyugodjunk meg, nem Magyarországon, ugye?
Így van, de majd erről is fogunk beszélni, hogy nagyon sok a félreértés ezen a területen, ugye összekeverik a szezont a fazonnal.
Igen. Na, honnan jött a füstadó? Mert ugye mindenki Mátyás királyra apostrofál.
Igen, azért gondoltam, hogy ezt remekül párhuzamba lehet állítani a marihuánának az adóztatásával, hiszen ugye annak idején Magyarországon volt úgynevezett kapuadó, és ezt portánként kellett megfizetni, ahol meg tudott fordulni egy szalmával megrakodott szekér, azután adót kellett fizetni.
Élelmes
az adott portának.
Viszont ugye tűrszekereket kezdtek gyártani, lefogadom
nem,
már akkor.
Hanem több háztartás egy kaput használt,
és
ezért Mátyás király reformja vezette be a füstadót, mert ugye akkor nem kapunként kellett megfizetni, hanem kéményenként kellett megfizetni. Ugye már akkor is megpróbálták kiszélesíteni az adózóknak a körét, és hát az Egyesült Államokban, meg Kanadában is egy hasonló folyamat zajlik, ugyanis úgy döntöttek, hogy bizonyos területeket legalizálnak, és abból szeretnének további adóbevételeket elérni. Uh-huh. Tehát úgy voltak vele, hogy nem az adózókat adóztatják tovább, hanem új területek felé eveznek, ahonnan adóbevételeket uh-huh. lehet elérni.
Jó, mit lehet tudni, hogy milyen termékekre lehet legálisan szert tenni ezekben az országokban?
Két irányba kell elindulni. Ugye van az úgynevezett cannabis sativa nevezetű növény. Nem akarok azért túlságosan belemenni a botanikai ismeretekbe. Annak idején volt a kollégiumban egy szobatársam, aki a kábítószerre való visszaélésből írta a szakdolgozatát, és amikor megvédte a szakdolgozatát, ő a kötelező 60-70 oldal helyett 140-et írt, és a mosolyogva jelezte neki a bíráló bizottság, hogy nagyon elmélyült az anyag ismeretben. Úgyhogy most nem szeretnék ebbe a hibába beleesni, tehát van a cannabis sativa nevezetű növény, és itt két irányba van leágazás, az egyik a kender, a másik pedig a marihuana. És a marihuánának az egyik tipikus jellemzője, hogy van benne a CBD, vagyis a cannabidiol, valamint a THC, ami a tulajdonképpen az elszállás érzését okozhatja a fogyasztóknak. És ugye magában a kenderben, vagy egyes fajtájban csak CBD van, míg a marihuánában pedig van CBD is, és THC is, uh-huh. és tulajdonképpen nagyon sok helyen már az orvosi célú marihuána, vagyis a kender, vagy a marihuána, amiből már kinyerik a CBD-t, az legális. Uh-huh. És ugye az Egyesült Államokban nagyon sok helyen már ez legális, sőt, emellett Magyarországon is, ahogy említettem, már az orvosi célú felhasználása legális a kendernek, a CBD-nek, míg a marihuana és a THC tartalom CBD-vel kombinálva, az már egy vitás kérdés, hogy ugye hol fogadják el, meg hol nem. Uh-huh. És ugye ott meg kell nézni a jogszabályokat, és Egyesült Államokban most már egyre több tagállam lépett arra az útra, hogy ezt is elfogadják, amiben THC van, és adóztatják
ezt. Uh-huh. Azt lehet tudni, hogy hány tagállam?
Jelen pillanatban 11 tagállam van az Egyesült Államokban, illetőleg Kanada van.
Kanada, így van, hát a legújabb belépők, igen.
De többen jelezték már, hogy ugyancsak beszállnak ebbe a történetbe.
De ez tagállami döntés az USA-ban, ugye? De nem mondta ki az Egyesült Államok maga, hogy az orvosi célú marihuana legális, csak a tagállamok külön-külön döntettek úgy, hogy...
Na most az az érdekes, hogy a Trump kormányzat elfogadott most azt hiszem 2018-ban egy Farm Act, vagy Farm Bill nevezetű jogszabályt, és ott kifejezetten rendelkeznek a kenderről is, és szövetségi szinten legalizálták a kender termelést, nem összekeverendő a marihuánával, hanem minden olyan növény, amelyben 0,3%-nál kevesebb a THC-nek a tartalma, az legális. Megint csak egy érdekes kikacsintás, kereskedelmi háború, ugyanis idáig Kínából importálták nagy mennyiségben, és most már a Kínával szemben fennálló kitettségüket így módon is csökkentették, mert a CBD-t, illetve a kendert nagyon sok helyen föl lehet használni, ugye az orvosi célú felhasználása pedig
hát ez nem véletlen, ugye, mert ahol amit adóztatni lehet, és jó kis pénzt lehet szövetségi szinten, vagy állami szinten bezsebelni, ott átmennek ezek a különböző billek, meg ektek. Mennyit szedtek össze eddig? Mit lehet tudni?
Bocsánat, még annyi kiegészítés, hogy viszont a marihuana szövetségi szinten még nem legális, tehát ott államunként kell figyelembe venni, ugye, amiben van THC.
Oké, de hogy lehet ezt adóztatni? Tehát per doboz, vagy per adag?
És akkor
adag,
válaszolok mindkét kérdésre, ugye bevételekre is, illetve arra is, hogy hogyan adóztatják ezt. Igazából ezt úgy kell elképzelni, mint a jövedéki adót Európában, illetve Magyarországon. Van termelő, kereskedő, fogyasztó, és általában a termelő meg a kereskedő közötti ügyletek során felfüggesztik az adófizetési kötelezettséget, csak a végfogyasztó részére történő értékesítés során kell az adót megfizetni, a kiskereskedelmi árra kell felszámítani, és utána ezt fizetik be a költségvetésbe, bár vannak olyan tagállamok, ahol a termelő meg a kereskedő közötti forgalmat is adóztatják, valamint például Kalifornia államban nem a kereskedelmi árat veszik figyelembe, hanem unciánként kell egy bizonyos mértéket felhasználni, illetve azt is hozzá kell tenni, ugye, hogy itt ez a nevezzük jövedéki adónak, bár nem szerencsés a kifejezés, de ez a típusú jövedéki adó, amit a marihuánára kivetettek, az egy bevételi forrás, de azon kívül ugye azoknak a társaságoknak, akiknek bevétele van, nyereségadót is kell fizetni, csak ugye mi most elsősorban a kifejezetten az ügyleteknek, illetőleg a terméknek az adóztatásáról beszélünk.
Mennyi pénzt gerebbéznek össze ebből?
Kaliforniába jött be a legnagyobb bevétel idáig a marihuána legalizálásából. Ott picivel több mint $1 milliárd szereztek egy év alatt ebből a tevékenységből. Kaliforniának az adóbevétele körülbelül ilyen $138 milliárd, ami azt jelenti, hogy kevesebb, mint 1% érkezett be ezekből az adóbevételekből, ami a marihuana legalizálásához köthető, de azért az 1% is 1%, tehát nem biztos, hogy rosszul jön a költségvetésnek plusz $1 milliárd.
Azt itt a módszertannál kifejeztük, vagy kifelejtettük, hogy milyen az adó mértéke, mert azt mondtad, hogy kit adóztatnak, hogyan adóztatják, 1000 változata van ennek, de,
igen,
de milyen,
ez is,
van-e
ez
egységes adómérték?
Nincsen, tehát ez is a marihuana esetében ez államonként eltérő, és így gyakorlatilag ilyen 7-38% között mozognak az adómértékek, valahol kevesebb, Kaliforniában most nagy felháborodás volt, mert belengedték, hogy további emelkedés lesz. de például Washingtonban 38% a mértéke, ami azt lehet mondani, hogy egy igen magas.
Igen. Na jó, ezzel megyünk tovább, és kérdezzetek mindenképpen, izgalmas témával van itt a stúdióban nálunk dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide Kft. Vagy ZRT ügyvezető, sőt most már vezérigazgatója, úgyhogy, és természetesen folytatjuk a marihuána fogyasztás adózásával.
Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Muzsikáló Millás reggeli. Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
És folytatjuk is a beszélgetést, mert itt van velünk a stúdióban dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója, és ugye különböző adónemeket nézünk itt, mégpedig, hogy a legtöbb állam ugye hogyan adóztatja a marihuánát az Egyesült Államokban. Ugye ezt megbeszéltük, hogy a kiskereskedelmi ár meghatározott százalékában van akár 38%-os mértékű is. Na de mire használják fel ezeket a bevételeket? Mert itt azért összegyűlt elég sok pénz. Többek között, hogyha jól látom, akkor például Oregon 80 millió dollárt gyűjtött össze azóta, amióta van. De Kalifornia pedig valami 1 milliárd dollárral vezet ebben az ügyben. Mire megy a pénz?
Oregon például a bevételeit oktatási programokra, kábítószer megelőzési és kezelési programokra fordítja, illetőleg az önkormányzatoknak is, vagy a településeknek is juttat belőle, hogy gazdálkodjanak vele. Egyébként vannak olyan helyek, ahol még a település külön megadóztatja ezt a kereskedelmet, tehát azért azt lehet mondani, hogy eléggé magasan terhelik adóval ezt a tevékenységet. De alapvetően, hogyha megnézzük a szórást, hogy mi mindenre fordítják ezeket a bevételeket, akkor azt lehet mondani, hogy azért az egészségügy és az oktatás az első helyen szerepel, illetve a bűnmegelőzés.
A közbiztonság, egészségügyi oktatás nagyon jó szerintem.
Tehát alapvetően mondjuk azt, hogy próbálják nemes célokra felhasználni ezeket a pénzeket. Nyilván itt a kábítószerre kapcsolatos megelőzési tevékenység az egy érdekes kérdés akkor, hogyha a marihuánát éppen legalizálták az adott országba, tehát nyilván ugye itt a könnyű és a nehéz drogok megkülönböztetésében segítik azokat, akiket...
Igen, meg nem kriminalizálják ugye a fogyasztást, és akkor ez egy teljesen más típusú problémakörrel néznek szembe. Na de hogy megy az elszámolás? Tehát, hogy oké, bizonyos szinten a települési is, meg a szövetségi szinten is van adóztatás, meg az állam is adóztat, de hogyan számolják el?
Mivel szövetségi szinten ugye csak a kendert legalizálták a legutóbbi jogalkotás során, ezért a marihuána, ahogy említettem, csak tagállami szinten legális. Magyarán nem lehet kereskedni sem vele a tagállamok között, nem lehet exportálni, kivinni az országból. Tekintettel arra, hogy lehet, hogy a szomszédban ugye ez már illegális, meg más szabályok vonatkoznak rá, tehát teljesen eltérő. Egyébként azért nehogy azt higgye bárki is, hogy annyira gyorsan és könnyen mentek át ezek a szabályozások, tehát az akarat megvolt, de a részlet szabályokon nagyon sokat szöszölnek az államok. Tehát van már most is olyan, ahol legalizálták, de még csiszolják, hogy milyen legyen az adórendszere. Na de visszatérve az elszámolásra, ugye nagyon sok bank nem hajlandó szóba állni a termelővel, meg a forgalmazóval sem, és ott voltak, hogy készpénzben kellett mindent elszámolni.
A pénznek mégis van szaga? Jelen esetben marihuána szaga?
Úgy tűnik, hogy a bankok ebben nem akartak stukkolni, és úgy döntöttek, hogy nem nyitnak számlát ezeknek a vállalkozásoknak. Éppen ezért kőkeményen készpénzben ment az elszámolás, úgy, hogy már pénzszállító autók mozogtak a termelők és a kereskedők között, és rájöttek egy idő után, hogy ez nem feltétlenül jó megoldás, és hát természetesen erre a piaci résre a kriptovaluta piac reagált, és van már 4-5 olyan kriptovaluta, amely segíti ennek a pénzügyi elszámolását. Egyébként az egyik legismertebb ezek közül a 2014-ben indított Potcoin.
Potcoin?
Potcoin.
Igen.
Személyes kedvenc történetem ugye az, hogyha valaki követte, amikor Dennis Rodman meglátogatta észak-koreai barátait, akkor ő egy potcoinos feliratú pólóban érkezett. Egyébként egyből elindultak a találgatások, mert ugye van egy ilyen pletyka is, hogy észak-koreában is legális a marihuána.
Legalább az legyen, a más
sem, sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudták ezeket a híreket, viszont az tény, hogy Dennis Rodman egy ilyen pólóban pompázott, miközben a kedves vezetővel.
Azt gondolom meg is dobta jól az árfolyamot, úgy, ahogy van.
76%-ot emelkedett az árfolyam.
Dennis Rodman, egy ilyen feliratú póló.
De azért ez egy zseniális gerilla marketing húzás volt szerintem,
az biztos.
Rábeszélték, hogy ezt tegye meg. Egyébként 40 másodperces tranzakciós sebességgel történik az elszámolása, tehát mondjuk egy Bitcoinhoz képest azt lehet mondani, hogy mindenképpen nagyon gyors, és egyébként most jelentették be, hogy HD pénztárcákat is fognak fejleszteni, tehát ez is elérhető lesz, és még tovább csökkentik az elszámolási időt, és ezek a vállalkozások pedig előszeretettel használják ezeket az elszámolási formákat.
Oké, de ne bagatelizáljuk ezt az egészet el, hát nem is lehet ugye ilyen 1 milliárd dolláros adóbevétel mellett, de akár 80 milliós mellett sem, de hogy elég sok multicég meglátta a fantáziát ebben a bizniszben.
Azt viszont én sem tudom sajnos, hogy amikor majd az adót befizetik, azt akkor készpénzbe sorba állnak az önkormányzati adóhivatalnál, vagy az államinál.
Ilyen pénzszállító kocsival.
Vagy kiveszik ebből a Potcoin ATM-ből.
Vagy az adott állam majd bevezet egy saját kriptovalutát, és akkor át tudják váltani, és így megfizetik az adót. Tehát szép lassan ez sem lesz annyira szokatlan, hiszen hogyha el akarnak számolni, akkor erre szükség van. Viszont ugye egyre tagállam legalizálja nem a kendert, hanem ugye arra már nincs szükség, hanem a marihuánát is, és lehet, hogy azért a bankok is egy idő után lazábbak lesznek ezen a szinten, de ugye nagyon sok banknak az anyavállalata olyan országban van, ahol nem legális ez a típusú üzlet, ezért nyilván nem akarnak egy ilyen kockázatot.
Uh-huh. Hát érdekes.
Mondom, nekem a kedvencem, amit írtál, hogy van Potcoin ATM. Tehát akkor ott rögtön készpénzre lehet váltani azt, ami ebből a bizniszből van, de tényleg sokkal jobb lenne, hogyha lehetne valamilyen
nekem meg
módon.
Az a kedvencem, hogy kender függő volt az USA Kínától, és most azzal is leszámolnak, hogy
így van, de szép csöndben, és egyébként nagyon üdvözölték a farmerok az Egyesült Államokban, mert ugye most már elkezdték a telepítéseket. Tehát korábban ez tisztázatlan volt, hogy úgymond csak ez a CBD tartalmú kender, amit addig nemesítettek. Ma kenderből is van, amiben kevés a CBD, van, amit meg úgy nemesítettek, hogy sok legyen bele, és most ráálltak. Meg ugye fölmerült itt már, hogy egy nagy üdítőipari cég is beszáll egy kanadai vállalkozásba, ami erről szól. Ott aztán visszatáncoltak az egészből, de van a Brightfield Group, aki úgy jósolta, hogy ez 2022-re egy 22 milliárdos piac lesz, hát és biztos. Nagyon nagy kiugrást látnak még ebben.
Oké, okay, hát
izgalmas volt. Hát egy jó regit tegyünk be, én azt most javaslom.
Step tudunk, most egy jó híreket fogunk betenni.
Köszönjük szépen, Csaba, hogy itt jártál, megint egy érdekes szeletét világítottad meg a nemzetközi rögvalóságnak. Köszönjük még egyszer, hogy itt jártál.
Én is, sziasztok.
Dr. Magyar Csabával, okleveles adószakértővel, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk arról, hogyan adózik a marihuána világszerte.
Járj mindig egy lépéssel előrébb! Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba! Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nem tudod, mi az a szűző? Még sosem forgatta a látszatolót? Fogalmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít! Minden hétfőn 9 óra után pár perccel.
A Millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinjának támogatója a budapesti zöldség-gyümölcs nagybani piac.
Reklám.
Jöjjön el a Várkert Bazár advent vasárnapi koncertjeire, ahol fellép Schneidberger Ferenc és Michel Godard, Bud Miklós, valamint a Random Trip Big John Whitfield-el és a Vienna Gospel Society kórussal. További részletek a várkertbazár.hu oldalon.
Hogy mi a titkunk? Mindig készen állunk a változásra. Itt az alkalom, hogy megújítsd az otthonod. Szuper adventi kika hétvége. 15% kedvezmény minden termékre most pénteken, szombaton és vasárnap. Részletek a www.kika.hu weboldalon és az aktuális prospektusban. Kika, ünnep az életedben.
Jó vezetést kíván önnek a Budget Fleet Solutions.
Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
Roham indult a 2020-as E-matricákért. A megyei és országos éves matricákból 18%-kal több fogyott, mint tavaly ilyenkor. Ezen belül az országos lefedettséget kínáló jogosultságot december első hetében 85%-kal vették meg többen, mint 2018 hasonló időszakában. Kudarcosnak tartja az általános iskolák helyzetét Pokorni Zoltán. A hegyvidéki fideszes polgármester a Pesti Hírlapnak azt mondta, az állami iskolák sok módszert átvehetnének az alapítványi és magániskoláktól. Előrehozott parlamenti választást tartanak ma az Egyesült Királyságban. A voksolás kiírását Boris Johnson konzervatív párti miniszterelnök kezdeményezte azzal, hogy szerinte konzervatív többség nélkül a brit parlament soha nem fogja ratifikálni az EU-val elért Brexit megállapodást mindaddig, amíg módja van a kilépés további halasztására. A szerbiai posta dolgozóinak több mint egy hete tartó sztrájkja miatt az idősek nem kapták készhez nyugdíjukat, de a számlák sem érkeztek még meg a háztartásokba, a leveleket, csomagokat sem kézbesítik december 3-a óta, a dolgozók béremelést követelnek. Megtalálták a tengerben a csínai légierő két napi eltűnt szállítógépének roncsait és a fedélzeten utazó emberek maradványait, a baleset oka továbbra sem ismert, a gép hétfő este zuhant le 38 emberrel a fedélzetén. Ma csapadékos idő lesz, zömében esővel, de nyugaton a dunántúli és az északi középhegységben havazás is várható, délután 1-9 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt László B. Katalint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban a 73-as trolibusz nem jár, a 76-os trolibusz pedig ritkábban közlekedik áramellátási hiba miatt. Megszűnt a forgalmi akadály Újpesten a Baross utcában, az Arany János utca közelében. Változatlanul tart a helyszínelés viszont a Hungária körúton az Árpád híd felé a Kerepesi út előtt, ahol a középső sáv továbbra sem járható. Helyszínelnek a 16. kerületben, a Rákosi úton is, a Rózsa utcánál, ahol korlátozásra kell számítani, a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat. Torlódásra számíthatnak a Pesti úton és a Haraszti úton, illetve a Kerepesi úton és a Tököli úton is befelé szakaszonként, csak úgy, mint a Váci úton és az Üllői úton, telített az Erzsébet híd Pestre, a Rákóczi híd mindkét irányban, a Bocskai út pedig a Petőfi híd felé. Az M4-es metró a munkanapi csúcsidőben sűrűbben 2,5 percenként indul. Barga Etele, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Kérem szépen, a mai aranyköpésünk főszereplője John Osborne. Nem sokan tudhatunk róla, de a dühöngő ifjúságnak a képviselője ő. Angol író, drámaíró, forgatókönyvíró, színész is volt, és hát a dühöngő ifjúság ilyen irodalmi, színházi és filmes művészeti irányzat, mozgalom, ennek volt ő az egyik emblematikus képviselője. Nézz vissza haraggal című művének ősbemutatója 56. május 8-án volt. Egy hét alatt a darab az érdeklődés középpontjába került, és az évad siker darabja lett, és egy új művészeti magatartásnak a névadó művévé vált. Itt van például egy részlet belőle, azt hiszem, mi már nem áldozhatjuk fel az életünket igaz ügyért, megtették ezt értünk a 30-as, 40-es években, amikor még kölykök voltunk. Nekünk már nem maradt jó igaz ügy egy sem, ha majd jön a nagy mennydörgés, és mindjárt oda veszünk, hát akkor sem a régi divatú nagyszabású eszmékkel rontjuk majd a vérünket, csupán aféle szép, új, no, köszönöm elég közepes dolgokért. Ez a motto-jük, tehát John Osborne-tól választottunk aranyköpés, így hangzik: a számítógép az emberi logika továbbfejlesztése, intelligencia erkölcs nélkül. Sokan osztorozzák emiatt a informatikát.
John Osborne az nem az Ozzy Osbornnak a nagyapja volt?
Nem.
Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély. Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a Millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
Várkonyi Gábor autós szakértő levelet kapott live üzenő falunkon. Szevasz!
Jó reggelt, sziasztok!
Ugye lesz ma autós műsor Várkonyival. Ez az A levél, a B levél pedig autós rovat. Mikor lesz már? Úgyhogy itt vannak itt a kis híveid. Mindenki nyugodjon meg. Mind itt a van a mester.
Mind a ketten. Jó, hát értem.
Ez az Endre?
Na jó, Gábor.
Ma ilyen ám egész reggel.
Én azt mondom, hogy golfáramlat is lassan már a múlté. Hát akkor... akkor a golf is.
Mi az, hogy búcsúzni kell a Volkswagen Golftól? Hát a régió dolgokból semmi nem marad, mert a jó ég áldja meg ezeket.
Várjatok, mert még nem tudjuk. Tehát van egy hivatalos kommunikáció, mely szerint lesz még egy 9. széria, meg van egy belső pletyka, mely szerint ez az utolsó. Nem tudjuk igazából. Amit tudunk, az az, hogy ez az autó, ami 45 évvel ezelőtt, tehát közel 5 évtizede meghatározta a kompakt kategóriát, pontosabban nevet adott a kompakt kategóriának. A közhiedelemmel ellentétben azért nem ez volt az első autó, amely ezzel a koncepcióval jött ki annak idején, ami forradalmi volt, ugye, hogy első kerékhajtású, meg keresztben van elől a motor, ezt ugye nagyobb az utastér, ezt a franciák is, meg az olaszok is előtték egy pár évvel korábban, de ahogy ez lenni szokott, a németek voltak azok, akik összeszedték ezt a koncepciót, és csináltak belőle egy olyan autót, ami után a tömegek számára izgalmas, minőségi és elérhető autóvá avanzsált, és hát a Golf az nagyjából egyet is jelent ezzel, tehát a Golf kategória, a Golf osztály az nem véletlenül Golf osztály, és nem mondjuk valami más, és direkt nem mondok semmilyen egyéb konkurenst. Uh-huh. Ez az az autó, amelynél mindig vannak izgalmasabbak, mindig vannak dinamikusabbak, mindig vannak szebbek, viszont az a pont, amihez képest méri magát mindenki ebben a kategóriában. De hát a világ ugye megy egy másik irányba, egyfelől az elektromos verziókkal, amire a Volkswagennek a válasz az, hogy egy komplett új modellcsaládot húz föl, és ezeket a kvázi régi, hagyományos, jól bevált, több 10 millió számra adott autókat, mint amilyen a Golf, meg a Passat előbb-utóbb kifuttatják. Majd meglehetjük, hogy ez így lesz-e vagy sem. Én nekem ezért még ezzel kapcsolatban vannak kétségeim. A másik vonal pedig ugye, hogy maga a kategória is darabszámszerűen egy visszafelé forduló tendenciát mutat, hiszen az SUV-k azok ezt a kategóriát is erősen beveszik. Tehát a hagyományos autók irányából ugye a emeltebb kategóriai autó, vagy hát, hogy emeltebb hasmagasságú, meg emeltebb üléspozíciót nyújtó autó kategóriája felé kacsintanak ki, főleg a privát vásárlók, és ez a kettő együtt még mindig nem elég ahhoz, hogy egyébként a létjogosultságát elveszítse a Golf, hiszen még mindig millió számra adnak el belőle, egészen pontosan, csak hogy legyen egy képünk erről, 35 millió darabot adtak el belőle, ami azért egy elég dugva szám, és statisztikailag
ez az összes? Darab?
Az összes, aha. Uh-huh. Igen. Statisztikailag átlagosan 40 másodpercenként dönt valaki a világon egy Golf mellett.
De figyelj, ha ez ilyen sikeres modell, akkor ne csináljuk már azt, hogy beszünt. Hát üzletileg sem logikus az a pletyka,
hogy esetleg... Nem tudjuk. Tehát a hivatalos dolog szerint itt 5-6 év múlva majd jön ennek is egy utódja. A nem hivatalos szerint meg kell először nézni, hogy mennyire fog bejönni az ID3. Hogyha nagyon-nagyon bejön, akkor elképzelhető, hogy minden, ugye ez az elektromos Volkswagen ebben a kategóriában, ha nagyon bejön, akkor lehet, hogy teljes mértékben arra koncentrálják a figyelmüket, hogyha nem annyira jön be, akkor pedig könnyen lehet, hogy a Golfot nem hagyják veszni, hiszen miért is hagynák. Tényleg egy ennyire erősen bejáratott brand párját ritkítja az autóiparban, amikor utoljára megpróbálta valaki, akkor is rájött, hogy mármint egy ennyire erős brandet megváltoztatni, akkor is rájött, hogy ez nem annyira jó ötlet. Ugye ez a Toyota volt, amikor a Corollát átnevezték Aurisra, majd rájöttek egy-két generációval később, hogy azért jobb, hogyha ezt Corollának nevezzük továbbra is. Uh-huh. Tehát a Golf az tényleg páratlanul erős, és itt a 8-as generáció az digitalizáció szempontjából jelent majd egy kvantumugrást az eddigiekhez képest. Azt gondolom, senkit nem lepett meg, hogy dizájn szempontjából nem fogunk forradalmi dolgokat látni. Aki látta a képeket, az nagyjából azt gondolom, hogy amikor előzetesen becsukta a szemét és elképzelte, hogy milyen lehet a következő golf, ami hasonlóan számíthatott, és ez is egyébként az egyik sikere ennek a típusnak. Semmi sem forradalmi, ellenben minden minőségi és hosszantartó, legalábbis dizájn szempontjából mindenféleképpen. Igazából megnézzük ma bármelyik előtt golfot, mindegyik olyan, ami fémjelez egy korszakot, egy generációt, és azonnal bele tudod magad képzelni abba az időszakba, amikor ezek az autók újak voltak. Uh-huh. Tehát nem véletlenül van.
De hát régen kocka volt a golf. Most meg igen, ilyen hát sebesség, ilyen letisztult, stb.
Igen,
megöregedett
igen.
A golffal hasító driftelő korosztály, és hozzáigazították a ízléséhez?
Mindegyikből voltak erős verziók. Mindegyikben uh-huh. voltak izgalmas dolgok. Ugye az elsőt az Giugiaro tervezte, annak idején, tehát amikor a Bogár után nem tudták, hogy hogyan tovább a Volkswagennél, és tényleg nagyon nem tudták, hát akkor elmentek az olaszokhoz, és megkérdezték, hogy mit is kéne csinálni. Azért ez már sokszor fordult a világtörténelem során. És mindegyik szériának megvolt a maga izgalma. Tehát a kettesnek ugye a katalizátor, a hármasnak a front légzsákok, a négyesben már volt dupla kuplungos váltó, tehát csak hogy ilyen gyors kis highlightokat mondjak a különböző kategóriákból. Uh-huh. És itt először fogják azt bevezetni, ami szerintem nektek izgalmas lesz, hogy te megveszel egy autót, de az elején nem kéred bele az összes opciót, viszont az autó tartalmazza ezeket az opciókat, és utólag kifizeteted, és utána engedik, hogy működjön ebben az autóban.
Tehát, hogy így lesznek így korlátozva. Hát igen, fényképezőgépekkel már láttunk ilyet, de hát autókkal még nem.
Jövője.
Hát akkor ez meg lesz hekkelve.
Biztos, hogy lesznek próbálkozások.
Ahogyne, hát figyelj, a sima békási autószerelőnél rámennek majd a komputerrel, aztán kiütik
hát
belőle.
Ezt már most se tudják megcsinálni.
Dehogy nem, hát én már tudom, figyelj Gábor, ne viccelj, SMS-sel kaptam chiptuningot a múltkor.
Komoly. Tehát igen, mindegyik autó tartalmazza a legfontosabb dolgokat, hiszen gyártás technológiai szempontból így könnyebb összehozni és költségcsökkenteni, és aztán utána vannak dolgok, amiket, hogyha kifizetsz, akkor engednek használni, vannak, amiket meg nem fogsz tudni használni, hogyha nem adod meg érte a kellő apró pénzt. Elég jól felszereltek, tehát már alapkivitelben is ledes fényszórók lesznek az összes Golf 8-asnál, és rengeteg lesz a hibrid, illetve mild hibrid verzió is. Tehát kevesebb motorvariáns, ellenben a 48 voltos hibridből azt hiszem, hogy rögtön 3-at is fogunk tudni kapni, hogyha ilyet szeretnénk. Maradnak a DSG váltók, maradnak ugye a kézi váltók is még alapkivitelben, lesz 3-hengeres 1000-es motor, továbbra is marad a kombi, majd egy kicsit később, egy fél év múlva. Uh-huh. Ki fog hullani viszont a Sportsman, ez az emeltebb tetővonalú, kicsit magasabb üléspozíciót biztosító verzió, uh-huh. mert ugye természetesen itt is mi a háttér gondolat, vegyenek inkább valami fajta T-cross vagy T-rock jellegű, kicsit magasabb építésű, ugyanakkor magasabb margzsal eladott autót a Volkswagen-nek
a kettes vásárlók. És mi szerepel majd az ár címkén? Már így nagyságrendeket ne forint fillérezzünk itt.
Hát tudjátok, van ez a nagyon jó mondás, amit még valamelyik nagyon, nagyon sokkal korábbi golf bemutatása kapcsán olvastam valahol, szerintem talán a hármas lehetett 20 vagy 30 évvel ezelőtt, ami úgy szólt, hogy egy új golf az sosem drágább, csak többe kerül.
Bravo! Akkor ez is, ezt az üzleti krédót tovább vitte a Volkswagen?
Hát ugye általában ez azt jelenti, magyarra lefordítva, hogy nyilvánvalóan többet kapsz alapáron, és hogyha összehasonlítod ezt a korábbi autóval, akkor valóban felszereltségre lebontva általában tényleg nem drágábbak az autók, de ugye a belépési korlát, tehát az, mennyiért valóban hozzá is jutsz, az viszont magasabbra kerül, ezzel uh-huh. lehet mit tenni, hiszen egyre több mindent várnak el a vásárlók értelemszerűen. Teljesen megdöbbentő egyébként, és egy ilyen autót vezettünk másfél órán keresztül tegnap, meg még ma is fogunk egy kicsit, megdöbbentő, hogy mennyire érett és mennyire jól összerakott és mennyire high-tech az egész. Tehát ugye ebből az autóból is eltűntek már a gombok például. Most ezt lehet szeretni vagy nem szeretni a Golfnak, szerintem az egyik legfontosabb attribútuma pont az volt, hogy bárkit beleültetni, azonnal tudta, hogy mi merre van. Uh-huh. Azért ez ebben a formában így már nem igaz. Nagyon gyorsan meg lehet szokni, ez tény, de az, hogy például nincs egy külön klímapanel, hanem ezt is a központi kijelzőből kell valahogy kivarázsolnunk, ez szerintem nem feltétlenül user-friendly történet, de hát valószínűleg azért ezt kidekáztak és kimérték a Volkswagennél Wolfsburgban, és azt találtatott, hogy azért ezt
beleragadt az Andrásba még egy kérdés,
figyelj,
de már alig van
ez
időnk.
Kicsit provokatív, de én alig láttam olyan autót, tesztet, amiben azt mondták volna, hogy hát nem jó ez. Ez miért van?
Mert egyszerűen tényleg erre koncentrálják minden erejüket a VW-nál. Tehát a Golf az az a névjegykártyája a márkának, amit hogyha leteszed az asztalra, akkor mindenki tudja, hogy hol a helye. Tehát ez az autó, ez tényleg...
Ebben nem hibázhatnak akkor.
Ebben nem, és ebben nem is hibáztak soha. Voltak olyan szériák, amelyeknél minőségi problémák egy kicsit elvitték az emberek kedvét. Például tipikusan a 4-es volt ilyen, amely az első néhány évben nem annyira hozta azokat a minőségi attribútumokat, amiket korábban összekötöttünk a Volkswagen névvel, de ezeket aztán kijavították, és egyenletesen magas színvonalon működtetik ezt a legendát továbbra is. Hát reméljük, hogy megérjük az 50. meg a 60. évfordulót is, mondjuk úgy 40-50 millió autóval.
Meglátjuk majd. Gábor, köszönjük szépen a bejelentkezést, további szép napot, jó munkát, jó vezetgetést. Szia-szia. Várkonyi Gábor autós szakértővel beszélgettünk a Golf lehetséges kivezetéséről.
Annyira kár, hogy most jött meg a hallgatói kérdés. Sajnos. A lényegről beszéljünk. Olcsóbb lesz-e így egy régi napsárga Golf kabrió, vagyis kevesebbet kell-e érte fizetni, írja Aliz, aki kimondhatatlan nagy rajongója a fenti modellnek. Ne reménykedj, nem lesz olcsóbb. Ezek tartják az értéküket, ezek a Golfok.
Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken. Sem böngésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a Hotspot piaci körkép az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események. Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit nagy P-vel.
A vonalban itt van velünk nem más, mint Szabó Balogh Péter üzletkötő. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, mivel készültél a mai napra?
Mai reggelen két gondolatébesztővel érkeztem. Az egyik egy francia alkoholos italgyártó vállalat, a Rémy Cointreau, amelyről szeretnék beszélni. Miért is? Azt látjuk, hogy az alkoholos biznisz egy viszonylag hosszú távú befektetési nevezük lehetőségnek. Itt azért nincsenek nagy árfolyam mozgások, nem egy volatilis holmiról van szó, ami ebben az esetben is így alakul. Ugye ezt a ultra high quality, magas minőséggel rendelkező ultra prémiumok konyakgyártó cégről van szó. Az utolsó olyan vállalat Európában, amely még nagy részben még családi tulajdonban van. Ugye két család bútorozott össze, és végül ezt a formát 1990-ben ért el. Az Orpár család és a Kontrő családokról van szó, mely akik a részvényeknek mintegy 47%-át birtokolják a mai napig is. Ez még egy érdekes dolog lehet. Ez egy viszonylag egy ilyen nis piacról van szó, tehát ez az ultra prémium konyakok azért nem egy széles körben elérhető termékekről van szó, tehát itt a piac mérete azért jóval kisebb, mint mondjuk a többi ilyen terméknél. És azt látjuk, hogy amikor itt 2019 szeptemberében az árfolyama járt ugye 143-142 eurónál, és ugye szépen leesett ugye 115-80-ig. Miért? Hát valószínűleg itt a kínai hongkongi, inkább azt mondjuk hongkongi események miatt, ugye nagyon-nagyon erős piaca, felvevő piaca a Rémi Martinnak Ázsia. Mint egy értékesítésének 40%-a Ázsiából származik, a fennmaradó további 40 az USA, és a feltörekvő piacok még a 20% erejéig. Tehát nyilván nagyon-nagyon fontos neki Ázsia, és a hongkongi események miatt azért látszik, hogy van egy félelem a befektető körében. De azt lehet látni az elmúlt éveknek a EBIT alakulásából, hogy továbbra is egy rendkívül masszív, erős növekedésről van szó. Azt lehet mondani, hogy még most is egy ilyen majdnem 1%-kal növekedett, meg ezen események ellenére is az értékesítés a Rémi Kontrőnél. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas belépési lehetőség, hogy egy olyan vállalatnak a részvényesei lehessünk, amely egy ilyen viszonylag kiegyensúlyozott, de nem nagyon ugrálós és volatilis termékről van szó. Ugye az összehasonlító csoportban ugye látszik, hogy a Diageo és a Pernod Ricard egészen szélesen, sokkal szélesebb termékpalettával rendelkezik, ők azért sokkal több fogyasztót tudnak ugye megszólítani. A globális alkoholtermékek kereslete egy picit azért megváltozott az elmúlt 50 évben, hogy a bornak a fogyasztás mennyisége azért az látványosan csökkent, a sörös alkoholok fogyasztása egy picivel növekedett, és ugye ezek a rövid italok, spiritek fogyasztása azért látványosan emelkedett az elmúlt 20 évben, tehát nyilván egy olyan piacról van szó, ahol lehet azért további növekedés.
Meg hát van egy kis korreláció ugye az általános gazdasági felívelés, tőzsdei felívelés és az ilyen cégeknek a teljesítmények között, úgyhogy ezt így elég könnyű.
Nyilván ugye látszik, hogy ez egy ciklikus, és nagyon érdekes volt az alkoholfogyasztásnál, azt lettem észre, hogy a 2009-2010-nél ugye mind a spiritek borok fogyasztása ugye csökkent, és már elnézést a söré, az pedig ugye akkor emelkedett itt a 2009-10 környékén.
Hát ez teljesen más kategória. Árkategória. Oké, mi a másik hírünk?
A másik, amivel készültem, ez pedig egy szállítmányozási cég, ez a FedEx. FedExről ugye régen beszéltünk, hogy azt látjuk az árfolyamában, hogy hát itt is a kínai lassulási félelmek miatt azért viszonylag jelentősen esett az árfolyama ilyen 170 dollárról egészen ilyen 140 környékéig, és az utóbbi három hónapban az oldalazást látni. De ha ránézünk a grafikonra, akkor felsejlik egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, ne kiabáljuk el, de elképzelhető, hogy valamiféle aranykereszt formálódik a FedExnek a grafikonján. Én azt gondolom, hogy kínai kereskedelmi tárgyalások ide-oda valamikor úgy is lesz megállapodás, ha nem most, akkor majd később, és akkor egy ilyen nagyon-nagyon alul értékelt FedEx azért visszatérhet a normális kerékvágásba. Mire gondolok, hogy az árazását megnézzük, akkor ugye az EPS várakozások a következő évekre rendre úgy alakulnak, hogy 15, 12 és 15 dollár, ez azt jelenti, hogy ilyen 15-ös péperevel rendelkező cégről beszélünk. Hogyha összehasonlítjuk például a UPS-szel, az ő árazásával, akkor a FedExnek nem 159 dollárnál kéne lennie, hanem 240-nél. Tehát az év elején ugye láttuk, hogy volt ez a TNT beolvadás, ez azért bele törte picit a bicskája a FedExnek, egy profit warningot is megjelentettek, illetve ugye megszüntették az Amazonnal az együttműködést. Amazon nagyon-nagyon szeretjük, egyetlen egy dologban azért még kell azért fejlődniük, mégpedig a csomagszállításban.
Igen.
Éppen abban reggel olvastam egy ilyen statisztikát, hogy az elmúlt hetekben az időben való kiszállítása az Amazonnak 98,7%-a, 93%-a csökkent, tehát valamelyes most egy kicsit megbotlottak a csomag kihordás területén. Tehát azt kell mondani, hogy a FedEx azért tud jól csomagot kiszállítani, megszűnt ez az együttműködés az Amazonnal, ez mondjuk egyébként a bevételeknek kb. 1,3%-át jelentette. Tehát summa summarum, azt gondolom, hogy amennyiben itt kínai kereskedelmi tárgyalások során valamiféle megállapodás születnét a következő akár hónapokban, akkor a viszonylag alacsony árazásról, amivel most forog a FedEx, egy átértékelést kellene végezni, és akkor egy nagyon izgalmas árfolyamemelkedés is lehetne ebből. Ez nyilván egy vélemény. Támogatja persze a felsejlő arany kereszt, ha lesz valami, akkor ugye arról beszélünk, hogy az 50-es és a 200 napos mozgó átlag keresztezi egymást, hogy alulról az 50-es, és akkor egy nagyon-nagyon erős jelzés a folytatásra nézve. Tehát látszik, hogy valamelyest itt a kereskedelmi tárgyalások olyan, mintha ilyen nyugvópont környékére értek volna. Az Alibaba ennek már ugye előnyeit azért élvezi, tehát egy hosszú oldalazásból is elindult fölfe, és már most már kettessel kezdődik az árfolyama. Valami hasonlót várnék egyébként a tartsuk rajta a szemünket.
Rendben, tartsuk. Nagyon szépen köszönjük neked, Péter. Jó munkát, jó kereskedést a mai napra.
Köszönöm szépen. Szervusztok.
Szabó Balog Péterrel beszélgettünk a Remé Control és a FedEx házatájáról keresett információkat. Ő egyébként üzletkötő.
Hotspot piaci körkép hangzott el az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit nagy P-vel.
Jövünk vissza nem sokára Kati hírei után, mégpedig IT piaci mozgásokat fogunk megvizsgálni itthon és a nagyvilágban. Többek között megnézzük, hogy mi a helyzet ezzel a 4IG Telekom sztorival. Kói Tamást hívjuk majd a hvsv.hu szakíróját.